Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, mai vendégem Farkas Dániel alpolgármester, és a városunkat érintő kérdésekről fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntelek, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
A legutóbbi testületi ülésen, az ártülésen a közszolgálati díjra javaslatot tettetek, és meg is van, hogy melyik hivatali dolgozó nyerte el, ki az ebben az évben.
2019-ben Bajcs Tamás kaphatja meg ezt a díjat. Ő a városfejlesztési osztályon dolgozik természetvédelmi és környezetvédelmi ügyintézőként. Én azt hiszem, hogy a lakosság jelentős része ismerheti őt, hiszen hulladék gazdálkodás és egyéb természetvédelmi kérdésekben elég gyakran szokott Tamás a médiában szerepelni. Ő most már hosszú évek óta a hivatalban dolgozik, több Európai Uniós projektben is részt vesz, és én azt hiszem, hogy a képviselőtestület idén is jó döntést hozott ennek a díjnak az odaítélése kapcsán, hiszen egy fiatal, agilis kollega veheti majd át ezt a kitüntetést.
Mennyire nehéz ez a döntés, és mennyire elismert a kollégák körében ez a díj, amikor átadásra kerül?
Hát én azt hiszem, hogy a Városházán belül ez az egyik legfontosabb kitüntetés, amelyet egy kollega megkaphat. Ennek az odaítéléséről azt tudni kell, hogy ennek a menete az, hogy a jegyző, a hivatalt vezető személyként tesz erre javaslatot, és a képviselőtestület dönt. Ebben a ciklusban eddig minden évben döntött is a képviselőtestület, a korábbi ciklusokban fordult elő olyan, amikor ez a díj nem került kiosztásra, tehát nem értett egyet a képviselőtestület a jegyzőnek a javaslatával, most hála Istennek ebben a ciklusban eddig mindig konszenzusos döntést tudtunk hozni.
Szívből gratulálunk Bajcs Tamásnak, és tovább is lépünk, nézzük a nyílt ülésnek a napirendi pontjait. Megszületett a 2018. évi zárszámadás a Kiskunhalasváros önkormányzatának a működéséről. Mit is tartalmaz ez, hogyan végződött az elmúlt év?
Ugye ez a 2018-as költségvetés végrehajtásának a legutolsó mozzanatának fogható fel a zárszámadás elfogadása. A legfontosabb számlokat említsem, ugye amikor a tavalyi évi költségvetést elfogadtuk, akkor 6,8 milliárdos főszeggel indultunk, és végül 10,3 milliárddal zártuk a tavalyi évet. Ez a különbség, ez egyértelműen az elnyert pályázatokra vezethető vissza, és talán ami még egy fontos szám az az, hogy több mint 5 milliárd forintos maradvány keletkezett a tavalyi évben. Egy nagyon fontos változás az a korábbi időszakokhoz képest, hogy most már a megnyert támogatásokat azonnal le is lehet hívni az összeg jelentős részét. Ezek egészen addig, amíg felhasználásra nem kerülnek, addig az önkormányzat számláján kell ezeket elkülönítetten kezelni, ezeket a pénzösszegeket. Ugye nagyon sok olyan pályázatunk van, ahol a tényleges kivitelezési munka az ezekben a hetekben, napokban vagy éppen hónapokban kezdődik el, és addig ez az önkormányzat számláján halmozódik, és ott találhatóak ezek a források. Illetve amit én még felírtam magamnak, hogy talán érdemes megemlíteni, az az adó bevételeink, ez a tavalyi évben nagyjából 1,3 milliárd forint volt, tehát a teljes költségvetési összegnek körülbelül a 10%-a, a többi forrás az pedig vagy pályázati támogatás, vagy pedig a kormánynak olyan különböző támogatásai, amelyet konkrét feladatokra kaptunk.
Amint említetted, már 2018-ban is ugye egyre nagyobb összegű pályázati pénz érkezett ide Kiskunhalasra, és a fejlesztések is ezek alapján növekszenek, és ebben az évben is ez látható. Ismét egy pályázatot adtatok be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Pontosan mi is ez a pályázat?
Ez egy tipikus önkormányzatok számára írt pályázat, ahol útépítésre, útfelújításra pályáztunk. Egészen konkrétan a Szent Háromság tér környékét szeretnénk rendbe tenni. Ez, hogy közismerhetőbb és felismerhetőbb legyen, ugye ez a katolikus templom környékét jelenti, ahol a sárga köves keramitos burkolat található. Ennek az útszakasznak a teljes tervezési munkálatait végrehajtottuk az elmúlt években, és végül az a döntés született, hogy a Szent József iskolától a templomig teljesen megújítjuk ezt a szakaszt, és itt ki is cseréljük aszfalt burkolatra a sárga köves burkolatot. A templom környékét viszont szeretnénk megőrizni eredeti állapotába, tehát itt amennyiben ez a pályázat nyer, akkor felszedésre, majd újra rakásra kerülnek ezek a sárga kövek. Az Árpád utca, illetve a Szent Imre utcai szakasz pedig szintén aszfaltozott burkolatot kapna. ha ez a pályázat sikeres lesz, akkor a jövő évben a templom környéke megújulhat, viszont önerőből már az idei évben a Szabadkai útat szeretnénk megcsináltatni az iskolától a templomig, illetve a Szent Imrének azt a szakaszát, amely a zsinagógától a munkaügyi központig tart.
Folytatódnak tehát az útfelújítások Kiskunhalason belül, de több pályázat benyújtására is sor kerül, hiszen erről is szavazott a testület. Erről fogunk beszélgetni a továbbiakban, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Farkas Dániel alpolgármesterrel, és több pályázat benyújtásáról is határozat született az elmúlt testület ülésen. Nézzük a következőt, az ebrendészeti telepnél milyen fajta fejlesztésre nyújtottatok be pályázatot?
5 millió forintra pályázunk az ebrendészeti telep esetében, itt a különböző tető felújítási munkátokat szeretnénk végrehajtani. Aki járt az elmúlt években itt a gyepmesteri telepen, az láthatja, hogy elég komoly változások történtek. Ugye nem volt megoldva a telepnek az áramellátása, a kenelek elég rossz állapotban voltak. Ezeket az elmúlt években önerőből megújította az önkormányzat. Egyébként ez több mint 10 millió forintos nagyságrendet jelentett. Viszont mivel most van lehetőség konkrétan ebrendészeti telepek fejlesztéséhez, támogatásra, ezért úgy határoztunk, hogy a következő ütemhez megpróbálunk külső forrásokat is bevonni.
Akkor mondhatni azt, hogy teljesen megújul majd az ebrendészeti telep?
Igen, én azt gondolom, hogy ha ez a pályázat sikerrel jár, akkor kijelenthető az, hogy itt a ciklusban szinte teljes egészében meg tudtuk újítani ezt a önkormányzati feladatellátást is.
További fejlesztések várhatók, méghozzá az önkormányzati étkeztetésben is. Pontosan mire pályáztatok?
A Kuruc Vitézek terén található óvodában van ugye az önkormányzat egyik legnagyobb konyhája, és itt egy speciális diétás konyhát szeretnénk kialakítani, illetve fejleszteni. Ennek az összértéke ez 20 millió forint. Itt nagyjából 17 millió forint lenne a pályázati összeg, és 3 millió forint az önerő. Az önkormányzati étkeztetés egy rendkívül összetett feladatellátást jelent, hiszen van sok olyan gyermek, akiknek az étkezése különböző betegségek miatt speciális ellátást igényel, és emiatt lenne az jó, hogyha lenne egy saját olyan diétás konyhánk, amiből mi önmagunk el tudjuk látni ezeket a gyermekeket is.
Említetted, hogy a legnagyobb konyha működik itt. Hány óvodát lát el az itt működő étkeztetési szolgáltatás?
Közel 10 óvoda van az önkormányzat működésében, hogyha az egyes tagovodákat összeszámoljuk, illetve a bölcsödét is ide vesszük, illetve vannak olyan iskolák, kollégiumok is, amelyeket ugye mi látunk el, tehát ez sok száz gyermek napi többszöri ellátását foglalja magába. Ugye minden évben költöttünk az elmúlt időszakban az önkormányzati konyhákra, talán a leglátványosabb egy közel 50 millió forintos beruházás keretében ugye a Bajza utcai kollégiumban található konyha volt, amelyet az önkormányzat ugye visszavett néhány évvel ezelőtt, de itt is az az elvünk, mint a többi feladatellátás esetében, hogyha van lehetőség pályázati forrás bevonására, akkor ezeket megpróbáljuk kihasználni.
Bízunk benne, hogy nem sokára majd itt is elkezdődhetnek a munkálatok, és nyertes lesz ez a pályázat is. Lépjünk tovább. Az Ady Endre utca 11. szám alatti ingatlan hasznosításáról is döntés született az elmúlt testületi ülésen. Mi fog történni ezzel az ingatlannal?
Ugye a ciklus elején úgy határoztunk, hogy felszámoljuk azokat a szegregálódott önkormányzati bérlakás együtteseket, amelyek rontják a városképet, illetve nem is megfelelően szolgálják az ott élők mindennapjait. Ugye ilyen volt a Kőrösi úton, illetve a Gimnázium utcában végrehajtott projektünk. Ennek a harmadik állomása lenne az Ady Endre utcába található önkormányzati bérlakás együttesnek a felszámolása és az ott élőknek a máshol történő elhelyezése. Viszont ugye zajlik most egy nagy bérlakás felújítási program az Erzsébet téren, ezért a Városgazda ZRT-nek az volt a javaslata, hogy annak a projektnek a befejezéséig halasszuk el az Ady Endre utcának a kiürítését és az itt élőknek a máshol történő elhelyezését, és a képviselőtestület ezt a javaslatot elfogadta, tehát egyelőre ez lekerült a napirendről, viszont az előkészítés az olyan szinten van, hogyha az Erzsébet téri projekt elkészül, akkor utána ezzel lehet rögtön foglalkozni ismételten.
Nem sokára folytatjuk még a beszélgetést a kertvárosi óvodával, hiszen itt egy hatalmas felújítás zajlik. A zenék után jövünk vissza.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
A városunkat érintő kérdésekről folytatjuk tovább a beszélgetést Farkas Dániel alpolgármesterrel, és egy hatalmas felújítás, és természetesen egy új óvoda építése is zajlik jelenleg a Kertvárosi Általános Iskola környékén. Rögtön meghalljuk majd a részleteket. Mi az, amiben itt változás miatt kellett szavazni a testületnek?
Igen, itt a hatalmas szó az nem túlzás, hiszen a Kertvárosi Általános Iskola egy 500 milliárdos projekt keretében újul meg. Ugye nemrégiben került átadásra a Gárdonyi utca, amelyet leaszfaltoztunk, új parkolókat építettünk, ugye itt egy 100 milliós projekt összeg volt, és 300 millió forintot nyertünk el egy új óvoda építésére, ahol a tervek elkészültek, a megfelelő engedélyeket megszereztük, és lezajlott a közbeszerzés. Azonban a közbeszerzésen a legolcsóbb ajánlat is a megnövekedett építőipari költségek miatt közel 40 millió forinttal több volt, mint amely rendelkezésre áll. Ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt biztosítjuk saját erőből, viszont lehetőség van arra, hogy a kormánytól megigényeljük az összpályázati költség 15%-áig úgynevezett többletforrás igénylés keretében azt az összeget, amennyivel magasabb a közbeszerzésen nyertes árajánlat. Tehát a lényeg talán az, hogy mindenféleképpen szeretnénk óvodát építeni, szeretnénk ezt a többletköltséget állami támogatásból megkapni, ha azonban ez nem sikerül, akkor az önkormányzat ezt biztosítja saját erőből, amely azt jelenti, hogy néhány hónapon belül itt a tényleges építési munkálatok is elkezdődhetnek a kertvárosban.
Vannak-e még olyan pályázatok, ahol esetleg problémát okoz az, hogy mondjuk az építőipari áremelkedések megváltoztatják a pályázatban kiírt közbeszerzési összegeket?
Ez minden pályázatunknál problémát jelent, hiszen amikor ezeket a pályázatokat megterveztük, ugye 2015-ben, 2016-ban, illetve még 17 elején, ugye igazából ezt követően, a pályázatok beadását követően volt ez a nagy boom, és hiába próbáltuk meg azért a költségeket úgy kalkulálni, hogy nyilvánvalóan várható volt, ha csak más miatt, nem az infláció miatt egy emelkedés, de azért látszódik az, hogy mire odáig eljutunk, hogy közbeszerzés, akkor azért most már van egy jelentős különbség, amit pótolni kell. Vannak viszont olyan projektek, ahol próbálkozunk azzal, hogy még a közbeszerzés előtt valamelyest újra tervezni, racionalizálni. Ilyen tipikusan a buszállomás, illetve az ezt érintő közlekedésfejlesztési projekt, vagy pont a Csetényi Parknak a kérdése. A legtöbben talán pont ezt a két pályázatot kérdezik és hiányolják, hogy hol tart. Itt egy nagyon jelentős újratervezést kellett végrehajtanunk, viszont ami a legfontosabb, hogy ezek esetében is az önkormányzat rendelkezik az elnyert forrással, itt van a számlánkon, és ahogy a közbeszerzés olyan fázisba jut, hogy ezek kiírhatóak lesznek, akkor azt követően bízunk benne, hogy lesznek is olyan építőipari vállalkozások, akik elvállalják ezeknek a kivitelezését.
Lépjünk tovább Kiskunhalas történetéről. Egy negyedik kiadvány is nem sokára most már kézbe kerülhet. Milyen megállapodás született ezzel kapcsolatban?
Ugye 2000-ben, majd 2001-ben és 2005-ben jelent meg a Kiskunhalas története első, második, illetve harmadik száma. És ugye a legutolsó, a harmadik szám az 1950-es évekig vizsgálta, tárgyalja, kutatja Kiskunhalas történetét, tehát gyakorlatilag a 20. század második feléről nem született még ilyen komoly összefoglaló kiadvány, azonban Szakála Aurél vezetésével a csapat most már készen áll, a kéziratok elkészültek, egy nagyjából 500 oldalas mű lenne az, amely a Kiskunhalas története negyedik című kötetet jelenteni, és a megállapodás az arról szól, hogy az önkormányzat biztosítja az ehhez szükséges forrásokat, és december 31-ig, tehát az idei év végéig ez a könyv ez akár már az olvasók kezébe, illetve a polcokra kerülhet.
És még egy napirendi pontról fogunk beszélni, a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Intézmény vezetői megbízásáról is döntés született, itt viszont nincs változás.
Így van, ezt az intézményt az előző években Ácsné Fehér Klára vezette, ő volt az egyetlen pályázó, és a képviselőtestület egyhangulag úgy döntött, hogy a következő 5 évben is igazgatóasszonyra bízzuk ezen óvodáknak a vezetését.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, és hát természetesen várjuk majd a további folytatást a pályázatokról, azoknak a haladásáról. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Farkas Dániel alpolgármesterrel beszélgettünk, Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.